Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Vetlen Gábor halála után hatalmi harc bontakozik a fejedelmi cím megszerzése érdekében. Brandenburgi Katalin, aki a Vetlen Gáborral kötött házassági szerződés értelmében követi férjét a fejedelemség élén, de nem tud szót érteni sógorával, Vetlen Istvánnal, akit kormányzóként rendeltek mellé. Kettőjük ellentéte mellett a Hajduk mozgalma, a királyi Magyarország politikusainak akciói és a törökök tevékenységei is bonyolítják a helyzetet. A válság, amelynek megoldásához több mint egy évre volt szükség, egyáltalán nem a szokványos módon, és nem a várt eredménnyel ér véget. Témánk harc Vetlen Gábor örökségéért.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk, meghívottunk ezennel is Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy most is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ezúttali meghívást is. Az előző műsorunkban Vetlen Gábor fejedelemségének külpolitikájáról beszéltünk. Beszéltünk a fejedelemnek a külpolitikai céljairól, és pedig arról, hogy Vetlen Gábor a magyar királyság, a magyar királyi cím megszerzésére törekedett. Ennek érdekében részt vett a legnagyobb katonai konfliktusában, a 30 éves háborúban. Ebben a háborúban a protestáns szövetség tagjaként vesz részt a Habsburgok ellen. A 30 éves háború során Vetlen Gábor jelentős sikereket ér el a királyi Magyarországon. Csapatai sikeresen elfoglalják a királyi Magyarországnak a nagy részét. A magyarországi rendek megválasztják előbb fejedelmükké, majd királyukká is. Viszont sajnos ennek a királyválasztásnak nem volt tartalmi értéke, hiszen a magyarországi rendek inkább a fejedelmi hatalom, a királyi hatalom korlátozására törekedtek, mint hogy Vetlen Gábor támoszai legyenek. A 30 éves háború fordulata és pedig a csehek veresége arra késztette a fejedelmet, hogy Nikolsburgba békét kössön a Habsburgokkal, lemond a magyar királyi címről, visszaadja a Szent Koronát Habsburgoknak, cserébe pedig megtarthatja azt a 7 felsőmagyarországi vármegyét, amely szomszédos volt Erdéllyel. Igaz, hogy ennek a 7 vármegyének a megtartása csak Vetlen Gábor uralkodásának az idejére szólt. Ezen kívül Magyarországon biztosítja a rendi kiváltságokat, illetve a vallásszabadság tiszteletbe tartását. Az első beavatkozása után még kétszer megpróbál beavatkozni a 30 éves háborúba, viszont ezen beavatkozások alkalmával csak a Nikolsburgi béke pontjainak a megerősítését éri el. Nem csak háborúval próbálja megszerezni a magyar királyi címet, hanem diplomáciai úton is. Megkéri a II. Ferdinánd császár lányának a kezét, azonban miután ezt visszautasítják, utána Brandenburgi Katalint veszi feleségül. Ezzel a házassággal kapcsolatba kerül a svéd királlyal, és felmerül annak lehetősége, hogy esetleg a svédekkel együttműködve a lengyel királyi címre is pályázzon. Viszont a lengyel királysággal kapcsolatos terveit már nem tudja megvalósítani az egyre inkább betegeskedő fejedelem, 1629-ben meghal.
Köszönjük az emlékeztetőt, történész úr. Jó lenne, ha most arról beszélnénk, hogy mi történt Bethlen Gábor halála után. Folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Bethlen Gábor 1629. november 15-én bekövetkezett halála után második felesége, brandenburgi Katalin örökölte a fejedelmi trónt. Ő lesz az erdélyi fejedelemség első és egyetlen női uralkodója. Hatalomra kerülése tulajdonképpen Bethlen Gábor akarata volt. A nagy fejedelem kívánságára 1626. június 12-én a gyulafehérvári országgyűlésen az erdélyi rendek utódául választották Katalint. Ugyanakkor a választás feltételeül szabták, hogy a hatalmat Bethlen István kormányzónak, illetve a fejedelmi tanácsnak alárendelve gyakorolhatja Katalin. Semmit ő felsége az ország közönséges dolgaiban, ő nagysága a kormányzó és tanácsosoknak akaratja és hírek nélkül ne cselekedjék, foglalták törvénybe. Ezen kívül kincstartót kellett rendelni az ország jövedelmeinek kezelésére, úgyhogy a kincstartót a kormányzó és a tanács látták el utasításokkal. A tanácsba külföldieket nem nevezhetett ki. A rendek még azt is kikötötték, hogy le kell mondani a fejedelemségről, és távoznia kell Erdélyből, ha az ország érdeke úgy kívánja. Az utódlást rendhagyó módon a török porta is megerősítette egy 1627. március 8-án keletkezett Attnaméban. Bethlen halála után tehát tulajdonképpen egy kettős hatalom alakult ki a fejedelem asszony és a sógora között, és a helyzetet súlyosbította, hogy ők ketten nem igazán szívelték egymást. Minden tényező adott volt, hogy rögtön a nagy fejedelem halála után Erdély egy súlyos hatalmi válságba süllyedjen. Ez a hatalmi válság nagyrészt Katalin szűklátókörűsége nyomán alakul ki. Bethlen Gábor özvegyen nem lett jó uralkodója az országnak, amennyire közönyös feleség volt, annyira kedvtelen lett utódnak is. Az egyetlen női választott fejedelem nem becsülte kivételes helyzetét, nem szeretett uralkodni és befolyásolható volt. Bethlen Gábor hiába kötötte lelkére, hogy híveinek adja meg a méltó megbecsülést, ne nézze le őket, hanem szerettesse meg magát velük. Katalin azonban, mintha csak szándékosan tenné, minden gesztusával megbotránkoztatja az erdélyeket. Férje után gyászt nem is mutat, sőt elrendelte boncolását, amelyen személyesen is részt vett. A boncolás oka egy esetleges mérgezés felderítése volt, erre viszont nem találtak bizonyítékot. A korábbi pletykák tudni vélték, hogy Katalin a boncolást érzelemmentesen nézte végig, és még a férje szívét is a kezébe vette. Sógora Bethlen István kormányzó tanácsait figyelmen kívül hagyta. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy Katalinnak nem volt önálló politikai elgondolása, egyedüli törekvése az volt, hogy a kormányzó gyámsága alól szabaduljon. Még egy gyilkossággal is megterheli magát rövid uralkodása alatt, megöleti Schulitz Weinhardot, a híres orvost, állítólag a volt szeretőjét, akiről azt gyanítja, hogy Bethlen Istvánnak akarta megszerezni a fejedelemséget. Tehát Katalin Erdélyben nem tudja megszilárdítani a hatalmát, hiszen a rendek csak Bethlen Gábor iránti tiszteletből fogadták el fejedelmüknek. Így az ország tulajdonképpen két pártra szakadt. Az egyik oldalán állt a fejedelemasszony és kegyeltje szeretője Csáki István. Őket támogatta Kovacsoci István, Tordai főispán, Kornis Zsigmond, Bihari és Zarándi főispán, Haller István és Cserényi Farkas tanácsosok, Szunyog Gáspár kővári várkapitány, Liszti Ferenc szamosújári várkapitány, illetve az erdélyi katolikusok. Ennek a pártnak a tagjai arra törekedtek, hogy Katalint felszabadítsák a kormányzó gyámság alól, és hogy a fejedelemasszony második Ferdinánd erdélyi befolyásának eszköze legyen. Csákiék szándékai szerint ugyanis a fejedelemség visszakerülne második Ferdinánd császár király uralma alá. Az ellenpártot Bethlen István vezette, hívei Zolyomi Dávid háromszéki főkapitány, az ifjabb Bethlen István váradi főkapitány, Nagy Pál és Macskási Ferenc udvari kapitányok, Mikó Ferenc kincstárnok és Csiki főkapitány, Kemény Boldizsár fogarasi főkapitány, Balasi Ferenc udvarhelyszéki főkapitány voltak, mellettük álltak az erdélyi protestánsok is. Két párt közötti összecsapás a csáki párt Kővár vidékén előkészített katonai akció kezdődik, amely a Bethlen Gábor temetése utáni országgyűlésen nyomást akar gyakorolni az ellenpártra. Azonban Bethlen István ezt az akciót meghiúsította. Ezzel a kormányzó és támogatói kerültek előnyösebb helyzetbe. Az 1630. január-februári országgyűlésen így tovább korlátozták a fejedelmi hatalmat. Tisztséget vagy birtokot csak a kormányzó és a fejedelmi tanács jóváhagyásával adományozhatott. A birtokokat illető ügyekben egyedül nem dönthetett, magánjövedelmeit is a kormányzó és a fejedelmi tanács által kinevezett és felügyelt kincstárnok kezelte. Tehát gyakorlatilag a megválasztási feltételeket foglalták újra törvénybe. Azonban Csáky István nem adta fel. Kihasználta Katalin bizalmát, és mint az erdélyi katolikus főurak titkos fejedelem jelöltje, uralomra tört. Rávette az elvakult Katalint, hogy titokban katolikus hitre térjen, holott ez még a férje végrendeletében meghagyottakkal is ellenkezett, és várható volt, hogy a portán is rendkívüli bonyodalmakat okoz. A brandenburgi követek 1630. március 10-11-én hazaküldött jelentésükben azt írták, hogy a pápisták csellen rávették Katalint az áttérésre, és Csáky mellett Somos Gáspárt és Haller Istvánt jelölték meg fő felbújtóként. A valláscsere hatalmas felháborodást váltott ki a Bethlen István vezette protestáns főurak csoportjában. Már-már fegyveres összecsapástól lehetett tartani, amikor Katalin márciusban nyilvános gyülekezetbe visszatért régi hitére. Ez az epizódum persze csak tovább növelte a Katalin iránti bizalmatlanságot az erdélyi rendek körében. Az 1630. júniusában megtartott Medgyesi országgyűlés további korlátozásokat vezetett be a fejedelmi hatalommal kapcsolatban. Csáky csak a fejedelmi tanács jóváhagyásával jöhetett az országba, és a fejedelem asszonyhoz írt leveleit pedig először Bethlen Istvánnak kellett elolvasnia. A Medgyesi országgyűlés után a fejedelem asszony és a kormányzó között nyílt ellenségeskedés, odáig fajult, hogy mindkét fél attól tartott, hogy a másik életére tört. A fiatal fejedelemasszony ezen kívül politikai akcióival is nagy port kavart, főleg a nikolsburgi békében megszerzett 7 felső magyarországi vármegye gyors visszaadásával botránkoztatta meg az erdélyi politika irányítóit. Még a fejedelem halálának napján értesítette II. Ferdinánd császárt királyt Bethlen halálának híréről, és kérte a 7 felső magyarországi vármegye azonnali visszacsatolását. Ez nagyon gyorsan meg is történt, a királyi biztosok már 1629. november 30-án megkapták utasításaikat, és 1630. március 30-án már be is fejezték feladatukat. Munkájuk nem ütközött számottevő akadályba, mert Erdélyben nem volt aktív pártja megyék megtartásának, a felső magyarországi törvényhatóságok és városok pedig gyakorlatilag ellenkezés nélkül tették le sorba a hűségesküt Ferdinándnak. A visszaszolgáltatásra szembe ellenállás csak a felső magyarországi hajdúság körében bontakozik ki. Az ő számukra ugyanis a fejedelmi fennhatóság a társadalmi helyzetük végleges és előnyös rendezésének reményét jelentette. A királyi Magyarország nemessége a testületileg nemességet nyert hajdúság társadalmi beilleszkedését kívánságaik csorbításával, a nemesi rendből való kiszorításukkal, a paraszti állapotba való visszaszorításukkal igyekezett elérni. Ezzel szemben Bethlen Gábor a Várad környékén letelepített hajduk esetében nem a hajdu kívánságok felszámolására, hanem kiterjesztésükre hozott intézkedéseket. Az, mint magok is kívánják, a hajdu nevet letévén minden állapotjukban az nemességhez tartsák magukat, és az, mely vármegyékbe laknak, ahhoz hallgassanak, mondta ki az 1614-es Medgyesi országgyűlés. Így felszámolta a hajdu különleges kiváltságaikon alapuló különállásokat, de nem lefelé, hanem fölfelé mozgatta őket a társadalmi hierarchián. A hajdu kérdés ezzel Erdély számára megszűnt, helyzetük a nemességhez lesz hasonlatos, és a rendi katonaság kereteibe építik be őket. Bethlen azon rövid idő alatt, míg birtokolta a 7 felső magyarországi vármegyét, nem tudta az ottani hajduk helyzetét véglegesen rendezni. A visszacsatolás pedig szinte lehetetlenítette helyzetük belátható időn belüli rendezését, így felkelés robbant ki közöttük. A hűségesküt letévő kapitányokat előzik, helyettük pedig újakat választanak, és Erdélyből kérnek segítséget az ellenük készülődő nemesi felkeléssel szembe. A fejedelemség vezető politikusai elzárkoznak a hajduk mozgalmától. A megyék visszacsatolása már megtörtént, és nem kívánnak a királysággal háborús konfliktusba keveredni. Csak két erdélyi fiatalember követ egyéni utat, az ifjabb Betlen István és Zolyomi Dávid, akik az erdélyi hajdukkal táborba szállnak a felső magyarországiak mellett. Az ifjabb Betlen István Betlen Gábor második házassága előtt a kijelölt trónörökös volt, Zolyomi pedig annak sógora. A hajdukkal felvett kapcsolatuk során Rákóczi Györgyöt akarják a fejedelemségre segíteni. Felső Magyarország leghatalmasabb birtokosa azonban hallgatásba burkolozott a fejedelem halála után, és nem nyilatkozott a Hét vármegye visszacsatolásával kapcsolatban sem. E néma passzivitás miatt hiszi az ifjabb Betlen István azt, hogy Betlen Gábor törekvéseinek folytatója lesz Rákóczi. De Rákóczi nem válaszol azokra a felkérésekre, amelyekben a hajduk csatlakozásra szólítják fel. Mintha csak a fejleményeket várta volna, nem mozdult. Így tulajdonképpen egy olyan hatalmi harc alakul ki, amelynek két fő szereplője van, Brandenburgi Katalin, illetve Betlen István, és egy mellékszereplő kezd feltűnni a színen Rákóczi György személyében.
Mit tudunk elmondani a hatalmi harc két főszereplőjéről, Brandenburgi Katalinról és Betlen Istvánról?
Brandenburgi Katalin János Zsigmond brandenburgi választófejedelem és Anna porosz hercegnő negyedik gyermekeként született 1602. május 28-án Königsbergben. Katalin a Czölni várkastélyban nőtt fel, de a családa gyakran időzött Königsbergenben is. 1614-ben szüleivel együtt a lutheránus hitről a református hitre tért át. 1620-ban anyjával együtt Stockholmba utazott, a kevéssel előtte férjhez ment nővére, Mária Eleonóra meglátogatására. A fiatal hercegnő itt olyan jól érezte magát, hogy több mint két évig maradt. Az itt folytatott pazarló életmódjával magára vonta bátyja György Vilmos választófejedelem neheztelését, aki kifizette ugyan Katalin adósságát egy svéd nemessel szembe, de a kereskedőknél már felhalmozott tartozását már nem volt hajlandó kiegyenlíteni. 1623-ban szóba jött, hogy első Mihály orosz cárhoz adják férhez, de ez végül nem valósult meg. A leírások szerint alacsony és gyenge testalkatú, de jó alakú és kiemelkedő szépségű nő volt. Don Diego de Estrada, Betlen Gábor táncmestere, vonzó, kedves, törékeny, életvidám és érzékeny asszonynak írták le. Katalinnak a bátyjával folytatott sűrű levelezéséből egy talán nem túl okos, becsvágyó, de politikai szempontból észszerűtlenül viselkedő, esetleg könnyelmű asszonyképe is kirajzolódik. A legtöbb forrás, ami brandenburgi Katalinról keletkezett, az az erdélyi főurak és elsősorban Kemény Jánostól származik. Ő viszont mérhetetlenül gyűlölte brandenburgi Katalint, ezért jellemzését nem muszáj szó szerint venni. Betlen Gábor első felesége, Károlyi Zsuzsanna 1622-ben bekövetkezett halála után először második Ferdinánd 13 éves lánya kezét kérte meg 1623-ban. Célja az volt, hogy a császárság támogatásával Törökországtól független egységes Magyarországot hozzon létre, amelyet Ferdinánd királyság alatt kormányzóként ő maga vezetett volna. A tárgyalások 1625-ig elhúzottak, amikor végül Betlen megelégelte, hogy a kiszemelt mennyasszony helyett herceglányokat kínálgatnak neki a Habsburg rokonságból, ráadásul nagyon kemény feltételekkel. 1625. júniusában Betlen puhatolozni kezdett a brandenburgi udvarban, az iránt, hogy szívesen látnák-e Katalinnak kérőjeként. A biztató válasz után indította el a hivatalos leánykérő küldöttséget, amelyet Rákóczi György a későbbi fejedelem vezetett. A házasság elsősorban politikai indítatású volt. A brandenburgi választófejedelem mellett Betlen rokonságba került II. Gusztáv Adolf svéd királlyal, 5. Frigyes falszi választófejedelemmel, de a dán királyi családdal is, és a protestáns szövetségnek egyik erősségévé vált. Ugyancsak politikai okokból II. Ferdinánd és sógora, 3. Zsigmond lengyel király igyekeztek megakadályozni a házasságot, de nem jártak sikerre. Katalin elsősorban sógornője, Falszi Erzsébet Sarolta unszolására egyezett bele abba, hogy igent mondjon a 20 évvel idősebb és számára ismeretlen országbeli fejedelemnek. 1625-ben megkötötték a házassági szerződést is, amelyben Betlen utódjául jelölte ki jövendőbeli feleségét, jegy ajándékul Fogaras és Munkács várát, valamint Tokaj és a hozzátartozó uradalmakat adta, illetve bőséges járandóságot biztosított neki Erdélybe. Bethlen és Katalin saját és utódaik nevébe lemondtak a brandenburgi választófejedelemségre vonatkozó minden igényükről, egészen a Hohenzollern ház teljes kihalásáig. 1626. január 22-én Berlinbe került sor az esketésre, Bethlen Gábor távol létébe természetesen, a vőlegényt itt ismét Rákosi György képviselte. Ezt követően indult útnak Katalin Erdélybe, útközben himlős lett, de a betegséget szerencsére minden maradandó nyom nélkül átvészelte. A mennyasszony 340 lóból, 39 kocsiból és 255 főből álló kísérete végül megérkezett Kassára, ahol a fiatal vőlegény 6000 lovassal, 1500 hajdúval és 500 német muskétással vonult ki elője. Itt tartották meg 1626. március 2-án az ünnepélyes lakodalmat nagy pompával. Az esküvőn képviseltette magát a német-római császár, a török szultán, de jelen voltak a svéd, dán, lengyel, spanyol király, bajor választófejedelem, illetve a havasalföldi és a moldvai fejedelmek képviselői is. Az esküvőt követően az ifjú házasok Erdélybe indultak, és március végére értek Gyulafehérvárra. Katalin élénkséget vitt a gyulafehérvári fejedelmi udvarba. Táncmulatságokat, állarcos bálókat, kirándulásokat, vadászatokat szervezett, és meghonosította a balettet. A fejedelem pazar bőséggel halmozta el új feleségét. Keleti szönnyegek, pompázatos firenzei és velencei ruhanyagok, atlasz és bársony érkeznek rendszeresen Erdélybe. 1627. augusztusában Bécsbe elefántcsontból csináltatott útra való kalamáris ládát Katalinnak. A tiszta gyémántokkal rakott aranyláncok, rubintos gyémántos párták, fülbe való gyöngyök, homlokra való gyöngyök, gyémántos rózsák és gyűrűk sokaságának még a töredékét is nehéz lenne megszámlálni. Bethlen igyekezett nyugati példák alapján a fejedelmi udvarának díszét, pompáját külsőségekkel emelni, és ezért elhalmozta ajándékokkal az ifjú feleségét. Az ajándékok ellenére Bethlen Gáborral, aki kétszer idősebb volt nála, Katalinnak nem alakult ki mélységes viszonya. Eleinte csak tolmács segítségével beszélgethettek egymással, mivel Katalin csak németül és franciául tudott, míg a fejedelem nem beszélt ezeket a nyelveket. Valószínűleg az idősödő, betegeskedő és folyton újabb politikai terveket kovácsoló fejedelemnek sem ideje, sem kedve nem volt a fiatal feleségének társaságában tölteni az időt. Ezért házasságuk gyerektelen maradt. Kemény János önéletrajza szerint Katalin alkalmatlanul való familiarhitási viszonyba keveredett a fejedelmi udvar több tagjával is. A szeretői kezdetben az udvar külföldi származású és nem németül is beszélő tagjai közül kerültek ki. Bethlen halála előtt azonban Csáki István lett a kegyence és szeretője, egyben legfontosabb tanácsadója is. A politikai harcnak a másik főszereplője Bethlen István 1582-ben Marosijén született Iktári Bethlen farkas főkapitány és Szárhegyi Lázár Fuzsina gyerekeként. Mátyával együtt korán árvaságra jutott, s nagybátyja Lázár András székely királyból bíró gondoskodott róluk, és igyekezett útjukat egyengetni. Főleg katonáskodásra készítette fel őket, így művelődésükre nem igazán fordított nagy hangsúlyt. Bátyjával ellentétben István nem volt egy kivételes tehetségű politikus, hiszen politikai karrierje a nála két évvel idősebb Gábor fejedelemmé választása után indult meg. 1616-tól Hunyad, 1622-től mára Marosvár megye főispánja. 1618-tól az udvari lovasság főkapitánya lett. Mivel bátyja 30 éves háborúban tevékenyen részt vett, és több ízben vezetett hadjáratot a királyi Magyarországra, távollétéde idején a fejedelem mindig öcsét Istvánt bízta meg Erdély kormányzásával. 1626-tól választott kormányzó, aki a 12 tagú tanáccsal együtt a kijelölt örökös, a fejedelem második feleségének kellett segítenie az állami ügyek intézésében. Bethlen István kétszer nősült, első felesége Csáki Krisztina, Csáki Gábor és Bánfi Klára lánya volt. A házasságkötés pontos időpontját nem ismerjük, valószínűleg 1605 körül lehetett. A Frigyből három fiú és három lány született, a legjelentősebb karriert az István nevű fia futja be. Egyik unokája, Gyulafi Mária, későbbi fejedelem, Tököli Imre édesanyja volt. Csáky Krisztina halála után 1623-ban Károlyi Katalinnal, bátyja Bethlen Gábor első feleségének, Károlyi Zsuzsannának a húgával köt házasságot. Ez a házasság már gyerektelen maradt.
Hogyan ér véget a hatalmi harc Brandenburgi Katalin és Bethlen István között?
A politikai válság megoldása, a hatalmi harc tulajdonképpen három tényező együttes hatásának köszönhető. A hajdu katonai sikereinek, Bethlen István fellépésének, valamint Katalin szeszélyének. A hajduk 1630. szeptemberében az ellenük küldött királyi csapatokat legyőzik Rakamaznál, és átkergetik őket a Tiszán. Az ifjabb Bethlen István és Zolyomi Dávid személyesen látogat el a közeli Sárospatakra, hogy Rákóczi Györgyöt a fejedelemség vállalására rábeszélje. A rakamazi győzelem híre azonban egyelőre hidegen hagyja a főurat. De a hajduk ezzel a győzelemmel biztosítják településeik védelmét, és így felhasználhatóak lettek más politikai célokra. Közben Erdélyben Bethlen István és Katalin viszonya teljesen megromlott. Az országgyűlésen elszenvedett politikai vereségek ellenére Katalin támogatói nem adták fel. 1630. augusztusában Csák István Katalin által finanszírozott csapatai készen álltak arra, hogy Erdélybe betörjenek. Erre a hírre Bethlen István kormányzó, aki nem rendelkezett számottevő katonai erővel, Rákóczi Györgytől kér segítséget és felkínálja neki a fejedelemséget. A kormányzó felkérésének eleget téve szeptember végén Rákóczi György csatlakozik a hajdukhoz és elindul Erdély irányába. Csak hogy közben újabb fordulat következik be Erdélyben. Katalin, aki belefáradt a kormányzásba, 1630. szeptember 28-án lemondott, és az erdélyi rendek Bethlen István kormányzót választják meg fejedelemmé. Igaz hivatalos beiktatására még nem kerül sor. Rákóczi György azonban ekkor már elindult Erdély felé a hajduk csapataival. Útközben éri őket a hír Bethlen István megválasztásáról, de sem ez, sem Eszterházy Nándor tiltakozásai nem állítják meg. Folytatja útját. Ezzel Erdély tulajdonképpen a háború széllére sodródott. Fegyverben állnak a hajduk, az ő támogatásukra a török parancsnokok több mint 20 ezer főnyi serege. Velük szemben Eszterházy Nándor rendeletére a felső-magyarországi megyék nemessége gyülekezett. Erdély ugyancsak készült az összecsapásra. Az országgyűlés felhatalmazta Bethlen Istvánt, hogy a végső szükségre tartalékolt eszközöket is felhasználva erősítse a hadsereget. Egy olyan általános háborútól lehetett tartani, amely akár egy Habsburg-török összecsapássá is fejlődhetett volna. A nagy politikai válságból azonban nem robban ki háború. Eszterházy nem léphet, mivel hiányzik II. Ferdinánd jóváhagyása, a király pedig nem kockáztathat háborút Magyarországon a 30 éves háború közepette. Bethlen István és Rákóczi György sem kívánja elindítani a háborút. Alig, hanem mind a ketten visszariadnak a bizonytalan kimenetelő hadakozástól. Így Rákóczi György körülbelül 7000 főnyi seregével október közepén megáll Erdély határánál. Eléri a célját, tárgyalásra kényszeríti Bethlen Istvánt. Október 23-án már személyesen is találkoznak, de egyelőre csak fegyverszünetbe állapodnak meg, valamint abban, hogy 6 hét múlva az erdélyi országgyűlésnek kell választania kettőjük közül. November végén össze is ül az országgyűlés, választásról azonban a fogalom igazi értelmében megint csak nem lehet szó. Mert igaz ugyan, hogy a fegyverszünet ideje alatt Rákóczi is és Bethlen is szorgalmasan dolgozott a résztvevők megnyerésén, a döntés mégis a leköszönő Katalin fejedelemasszony kezébe került, tulajdonképpen ő lesz a fejedelemcsináló. Ugyanis a Porta két szultáni atnamét juttatott el hozzá, az egyik Bethlen Istvánt, a másik Rákóczi Györgyöt ismerte el fejedelemnek. Mivel mindkettőjük a török orientációt képviselték, és a törökökhöz fűződő viszonyon változtatni nem szándékozta, ezért a Porta nem kényszerült kiélezett állásfoglalásra. Így Katalin belátására bízzák, melyik atnamét olvastatja fel az országgyűlésen. Katalin pedig, mivel a sógorát mindig is megvetette, a Rákóczi György nevét tartalmazót választja. 1630. december 1-én az országgyűlés a felső-magyarországi főúr Rákóczi György személyébe választ új fejedelmet. Ezzel lezárult a Bethlen Gábor örökségéért folytatott hatalmi harc.
Mit kell tudni és ismerni a két leköszönő fejedelem utóéletéről?
A két leköszönő fejedelem utóélete is meglehetősen érdekes és eseménydús. Brandenburgi Katalin lemondása után előbb Fogaras várába vonul vissza. De az országgyűlés határozata alapján nem maradhat Erdélyben, ezért 1631 közepén Tokajba költözött. Az erdélyi birtokaiért jelentős kárpótlást fizettek neki, de Csáky István, aki továbbra is a szeretője, valódi dzsigoló módjára kiforgatja vagyonának nagy részéből. 1632-ben Katalin az alsó-ausztriai Hainburgba költözött, és kapcsolatba került II. Ferdinánd császár feleségével, bejárhatos lett a bécsi udvarba. 1633 körül áttért katolikus vallásra. 1639-ben Sopronba feleségül ment Ferenc Károly szász herceghez, akivel a bécsi udvarban ismerkedett meg. Második házassága után az evangélikus vallásot ért át. A házasság kötés utáni évben férjével együtt visszatért Pomerániába. Halálának pontos időpontját nem ismerjük, 1644-ben vagy 1649-ben halt meg Schöningenben. Katalin nem tudott felemelkedni a politikai feladathoz, amely Bethlen után várt volna rá a erdély fejedelmi trónján. Bizonyos vélemények szerint gyermetek személyiségű nő volt, aki túlságosan is a földi örömöknek élt, és túlzottan is érzelmei hatása alatt állt. Szerencsétlenségére még német is volt, és már csak ezért is kezdettől fogva a német pártiság gyanúja lengte körül. Nem tudott megbirkózni a 30 éves korában rászakadt fejedelemség terheivel, ezért támaszkodni próbált az őt körülvevő, a hatalomban jártas férfiakra, de tapasztalatlanságában a hatalmi csatározások puszta játékszerévé vált. A másik főszereplő, Bethlen István nem mondott le végleg a fejedelemségről, és csak a megfelelő alkalmat várta, hogy visszaszerezze a trónját. 1636-ban elérkezettnek látta az alkalmat, amikor Rákóczi nem volt hajlandó kifizetni a törökök által megemelt adót, és ennek következtében a fejedelem és a porta viszonya megromlott. Bethlen István ekkor rávette a budai pasát, hogy a seregével segítse vissza a fejedelmi székre. A budai pasa hajlandónak mutatkozott a támogatásra, azonban 1636. októberében Rákóczi serege Szalontánál szétverte a török sereget. Majd hosszas alkudozás után mind a törököt, mind Bethlen István békét kötött a fejedelemmel. Ezután Bethlen István már nem játszik fontos szerepet az erdélyi politikában. 1648. január 10-én hunyt el az ecsedi birtokán, és a gyulafehérvári székesegyházban temették el.
Történész úr, a mai beszélgetésünket most is össze kell foglalnia.
A mai adásban a Bethlen Gábor uralkodása alatt kialakult hatalmi harcról beszéltünk. Megnéztük, hogy hogyan próbált a Brandenburgi Katalin és a körülötte szerveződő, mondhatni katolikus párt, illetve Bethlen István és a körülötte szerveződő protestáns párt megszerezni, illetve megtartani a hatalmat. Megnéztük, hogy hogyan avatkoztak bele ebbe a hatalmi harcba a hajduk, és velük kapcsolatban hogyan került Rákóczi György is. Ugyanakkor végigkövettük a hatalmi válságnak a megoldását is, Bethlen István, Brandenburgi Katalin lemondását, Bethlen István fejedelemi választását, valamint megnéztük, hogy hogyan alakultak az események azon a gyulafehérvári országgyűlésen, ahol tulajdonképpen Brandenburgi Katalin fejedelmet csinált Rákóczi Györgyből.
Köszönjük a válaszait és azt, hogy ma is velünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és mielőtt elbúcsúznék, elmondanám a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak, hogy a következő műsorunkban Erdély egy újabb nagy fejedelméről, a bibliás őrálló fejedelemről, első Rákóczi Györgynek az uralkodásáról fogunk beszélni.
Így legyen, és természetesen egy hét múlva is várjuk a mikrofonjaink elé. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt történész nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, a Fejedelmek Kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.